Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Elstartolt az Európai űrügynökség Merkur szondája. A küldetésről és annak magyar vonatkozásairól a műholdon dolgozó egyik magyar tudóssal, Szalai Sándor professzorral, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával beszélgettem.
A Beppi Colombo egy olasz csillagászról lett elnevezve, aki megoldotta, illetve az elméleti alapjait lerakta, hogyan lehet a bolygó gravitációs terét felhasználni űrszondák gyorsítására. Miért kell ezt tenni a Beppi Colombónál? Azért, mert belső bolygó a Merkur, és gyorsabban kering a nap körül, mint a Föld. Tehát fel kell gyorsítani az űrszondát, hogy szinkron pályára tudjon vele állni. Ugyanakkor nagyon veszélyes amiatt, hogy a nap közelbe van. Megfigyelni is csak napnyugtakor lehet egy rövid ideig, meg napkeltekor. Tehát a nap közelébe jutva le is kell fékezni. A szonda egyszer a Földnél, kétszer a Vénusznál, és hatszor a Merkurnál fog gravitációs lendületet kapni, illetve lefékeződni. Tulajdonképpen a Merkur egy bolygók közül viszonylag egyik legkevésbé ismert bolygó, pont ilyen okok miatt csak két NASA szonda járt a Merkurnál, a 70-es évek közepén a Mariner 10, amelyik bizonyos információkat adott, de 7 évig keringett a másik NASA szonda 2008-tól 2015-ig a Merkur körül egy hosszan elnyúlt elliptikus pályán. A Beppi Colombo 2008-ban dőlt el, hogy egy ilyen űrszondát tervez az Európai űrügynökség. Ennek az akkori indítását 2013-ra tervezték egy szovjet Soyuz fregat rakétával. Ekkor is 6 évre volt számolva az átrepülési idő. Többszöri halasztás után Kourouból, a francia gyarmaton van az ISA, Európai űrügynökségnek a űrindító állomása, és Ariane 5 rakétával indult. Ez egy elég költséges misszió, 700 millió euróba fog kerülni várhatólag. Hogy a költségeket csökkentsék az európai intézmények részére, és a kutatási kihozatal minél több legyen, két részből áll a szonda. Az egyik a Merkur Planetári Orbiter néven, ez 11 műszer tartalmaz, és európai intézmények fejlesztik, részben amerikai beszállás is van, valamint Oroszország részéről is van bizonyos műszerekbe részvétel. A másik része, amelyik a magnetométer orbiternek, MMO-nak nevezik, az a japán JAXA fejlesztésű, és csak 5 műszer tartalmaz.
Említette, hogy 2011-ben a NASA már Merkur körüli pályára állított egy műholdat, amely nagyon sok fényképet készített a bolygóról. Mennyivel fogunk most többet megtudni erről a bolygóról, mint amit 2011 óta tudunk?
Hát egy alaposabb felszínkutatás lesz, a légkör analizálása, a felszín részletes feltérképezése és anyagi összetételét fogja vizsgálni. A Merkur átlagsűrűsége a bolygók közül a második. Éppen, hogy a Föld sűrűségénél kisebb 5,4 gram per köbcentiméter, és ezeket a felszíni átalakulásokat, mivel nincs állandó légköre, viszonylag gyenge légi kipárolgás van, ezért nem is nevezik légkörnek, amelyik a Merkur felszíne fölött van, hanem exoszférának, és ebben zajló folyamatokat fogja részletesen vizsgálni.
Magyar közreműködők voltak a projektben?
Igen, tulajdonképpen 4 intézmény, az egyik a Wigner Fizikai Kutatóközpont, amihez csatlakozott, illetve felkérte a SGS Kft-t, Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a kutatócsoportja, az űrkutatócsoport, ő pedig a BL Electronic kis Kft-vel dolgozott együtt. A Wigner Kutatóintézet a MMO szondának 11 műszerek közül a Serena nevű műszeregyüttes érzékelőnek az egyik műszerében vett részt. Az a gyakorlat a nemzetközi együttműködésekben, hogy bizonyos specializálódások kialakulnak, és hát azon a területen a műszer létrehozására meghívják az adott intézményt vagy kutatótársaságot. A Serena műszeregyüttes a felszíni vizsgálatot végzi, négy érzékelője van, az egyik érzékelője egy ion tömegspektrométer, amely tulajdonképpen fényképezőgépként működik a töltött részecskék számára, és a felszíni ionizációs folyamatok láncolatát fogja kutatni. Ennek az a neve, hogy planetári ionkamera, PIKAM nevű műszer. Ennek a műszernek a vezető kutatója az ausztriai Grazi Kutatóintézet, és a Wigner Intézet készített ennek a műszernek egy speciális tápfeszültséget biztosító rendszer, amelyik elég bonyolult volt. Az előbb nem említettem, hogy a Merkur látogatásánál az is problémát jelent, hogy közel van a naphoz, és a napsugárzás hőhatása bizony elég nehéz mérnöki problémákat eredményez. Mert az egyik oldalon, ahol süti a nap, ott akár 450 fokot is elérhet a hőmérséklet, amikor árnyékban van, akkor mínusz 170 fok körüli hőmérséklet alakul ki. Tehát itt erős hőmérsékletváltozási tartományban kell megoldani az elektronikák működését. A SGF Kft. Pedig az űrszonda szimulátorát hozta létre, amely lehetővé teszi, hogy mielőtt még összeszerelnék az űrszondával, működését tesztelni lehessen, tehát olyan elektromos jeleket szolgáltat, parancsokat küld, fogadja a mérések eredményeit és megjeleníti, hogy ez egy használható, jó működőképes eszköz. A Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a másik szondára, amelyiket a japánok a JAXA űrügynökség tervez, abban készített egy plazma hullámmérő rendszerhez fedélzeti szoftver részt.
Az űrszonda 9 milliárd kilométer távolságra megy el a Földtől. Ilyen távolságból a kommunikáció mennyire okoz problémát?
Az Európai űrügynökség szondája az 50 kilobit per szekundumos sebességgel fogja továbbítani a mért adatokat. A japán szonda csak 5 kilobit per szekundummal egy tized sebességgel. Azon kevesebb műszer is van, kisebb ökölharc folyt, hogy úgy mondjam, a telemetria kapacitás kisajátításáért.
Milyen időtartamra tervezik a küldetést?
A szonda élettartamának az a terve, hogy legalább egy évig, a követelményeknél az volt, mint kikötés, hogy egy éves élettartamra fog. Ez azt jelenti, hogy mivel 88 nap, földi nap a keringési ideje, egy földi év alatt 4 nap körüli keringést tesz meg majd a szonda. De az az elképzelés, hogy ha minden rendben működik, akkor egy további évvel meghosszabbítják a működését. A Cassini szondánál is ugyanez volt, hogy 3 évre tervezték, aztán többször meghosszabbították, amint egyértelmű volt, hogy az elektronikák kiválóan működnek. Csak az üzemanyag fogyott el, amivel a pályát szabályozták és stabilizálták a mérési céloknak megfelelően. Itt is hát több paraméter fogja korlátozni az élettartamot, azon kívül, hogy esetleg műszaki hiba problémát okoz, hogy a földi üzemeltetés is költséget jelent, meg hát a pályakorrekciós hajtómű üzemanyaga is elfogyhat.
Talán nem is illik ilyet kérdezni, hiszen igazából még csak a kilövésnél tartunk, de mi lesz a vége? Ugye volt olyan űrszonda, amit bevezettek a bolygóba, megsemmisítették semmilyen.
Hát a Cassininél ez volt. Valószínűleg, hogy a Beppi Colombo szonda is a Merkur felszínén fogja végezni. A felszíne az nagyon hasonlít a holdunkéra, kráterek vannak, és hasonlóan azt gyanítják a kutatók, hogy az északi és a déli pólusánál a kráterekben, ahová a napfény nem jut be, vízjeget vagy esetleg kén tartalmú felszín lesz. Meg szeretném jegyezni, hogy a Merkur jelentősen különbözik a Földtől. Nincsenek évszakok ilyen értelemben, mint a Földnél van, mivel a Merkur forgási tengelye gyakorlatilag merőleges a pályasíkjára. 100 fokkal tér el csupán a pályasíktól, amíg a Földnél ez 23,5 fok. Keringési ideje, ahogy említettem, 88 nap, viszont a tengelyforgás ideje az 59 nap, mármint földi nap.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.